Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajó-Szentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A budapesti Eötvös József gimnázium lett az első idén a HVG gimnáziumi rangsorában. Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. A 34. helyre került a Miskolci Hermann Ottó gimnázium, 49. helyre a Földes Ferenc gimnázium, 80. helyre a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda. 13. a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, 38. a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma és általános iskolája, 55. a debreceni Tóth Árpád gimnázium, 58. az Ady Endre gimnázium. 36. a Nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium, 59. a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium, 71. a Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, írja az Eduline. Református egyházi fenntartású intézmények közül 19. a Fővárosi Bármadas Református gimnázium, általános iskola és kollégium, 44. a Gödöllői Református Líceum gimnázium, és 48. helyen áll a Szentendrei Református gimnázium. Csak szakértő eladótól vegyen mindenki tűzijátékot, hívja fel a figyelmet a rendőrség a balesetek megelőzése érdekében. Ezért kerülni kell a piacokon, kapualjakban, magánimportból származó tűzijátékokat. A hivatalos eladók, szakértők engedéllyel rendelkeznek, mondta a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője. Az ellenőrizetlen eredetű, a harmadik kategóriába tartozó kis és közepes tűzijátékok ugyanis, amennyiben nem szakszerűen használják őket, vagy eredetük, így a működésük ismeretlen, csonkolásos, adott esetben halálos sérüléseket, továbbá tetemes anyagi kárt is okozhatnak, közölte Huszák András. A tűzijátékokat december 28-ától lehet megvásárolni, felhasználni december 31-e este 6 óra és január 1-e reggel 6 óra között lehet, és január 5-éig lehet visszavinni az árusokhoz. Szilveszterkor a belföldi utazók körében Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úti cél, közölte foglalási adatai alapján a szállás.hu. A szállásfoglaló portál közleménye alapján a toplistán szerepel még Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár, Miskolc, Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása szerint az észak-alföldi régió a legkedveltebb, míg a Balaton környéke és a délalföld is jelentős vendégforgalomra számíthat. A vendégek 42%-a 2-26%-a 3 éjszakára, 21%-a 1 éjszakára foglalt szállást az év végére. A szállástípusok tekintetében az apartmanok a legkeresettebbek, a foglalások több mint 33%-át teszik ki, amit a vendégházak, hotelek és panziók követnek. Megtelt szilveszterre a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdő. A fürdőkomplexum évzáró programjára már 4 nappal szilveszter előtt elfogytak a jegyek, írja közleményében a Miskolci Fürdők Kft. A cég ügyvezetője elmondta, a látogatók egyedülálló éjszakai fürdőzés, DJ, valamint egy svédasztalos vacsora és pezsgő keretében búcsúztathatják az új évet. Az érdeklődés idén minden várakozást felülmúlt. A szervezők kiemelték, hogy a biztonság és a vendégek kényelme érdekében a látogatói létszámot korlátozták 400 főben, így garantálva a zavartalan kikapcsolódást. Az ünnepi időszakban nem csak az Ellipsum élményfürdőt, hanem a selyemréti strandfürdőt is sokan keresik fel a fürdőzők. Bíznak abban, hogy a jövőben még több fejlesztés valósulhat meg a miskolci fürdőkben, hiszen nagy igény van a minőségi fürdőélményekre, zárul a közlemény.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egy különleges magyar nemesi család elképesztő története és egyedi borai a von Bőti pince alapítójával, János von Bőtivel ismerkedhetnek meg a mai adásban, akivel Karis Tamás beszélget majd. Szóba kerül a nemesi család története, amely híresebb és ismertebb, mint gondolnánk. Jókai Mór a Kőszívű ember fiai című regényében ugyanis a Bőti család történetét írta meg, egy kicsit kiszínezve. S hogy miért lett Baradlai Bőti helyett, ezt János sem tudja pontosan. Talán az akkori Bőtik nem vették jó néven.
Végső soron nem csak, hogy elégedett vannak, hanem büszke is. És hálás. Azért én megkaptam itt Magyarországon a szakma legmagasabb kitüntetését, az a par excellence. Tehát az nem úgy van, mint ahogy más díjak. Ez a par excellence díj, ezt a sommelier szövetség adja. Tehát akik az én boraimat eladják, akik továbbadják. És hogyha a bor nem jó, akkor nem tudják eladni, ennyi az egész. Azon kívül most már két borom is bent volt a Super 12-be, az pedig a Magyar Bor Nagy Díj. Tehát én nem nagyon szoktam elmenni borversenyekre tesztelgetni, mondom, az elején voltam. Azóta nem megyek, de most már úgy megint látom esetleg szükségességét, meg hát tavaly is a kék frankosom az volt benne a Super 12-be. Tehát eddig még úgy eltaláltam a közönség ízlését, illetve én azt a bort hozom piacra, ami nekem is ízlik. Én nem úgy gondolkodom, hogy most mi a trendi a piacon, és arra egy bort készíteni, hanem ami nekem ízlik. Azt én megcsinálom, és hogyha a piacnak ízlik, akkor szerencsém van, és eddig szerencsém volt.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Mondhatsz elindjen, minden szavadat
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
János von Bőti volt már tévéműszerész, biogazdálkodó és lemezlovas, de még bort is készített Burgundiában és Kaliforniában, mielőtt újra gyermekkora helyszínére, a Csobáncra sodorta az élet. Borait Michelin csillagos éttermekben kínálják, de panorámás borteraszán is kóstolhatunk különleges tételeket, miközben filmbe illő sztorikat mesél az életéről. Beszélgető partnere ezúttal Karis Tamás.
Ez a hegy az én gyerekkoromban, ez volt az én álomhegyem. A nagyszüleim birtoka az a Tüköves hegyen volt, és az volt az én munkám, hogy kivigyem az ebédet a családnak, akik a szőlőbe dolgoztak. És amíg ők ettek, addig én kicsit feljebb másztam, és átláttam erre felé. És ez a hegy, ennek a formája, meg az az egész kilátás, ez már engem gyerekkoromban megfogott. És tulajdonképpen úgy volt, hogy én ezt már úgy el is terveztem az életemben, hogy amikor megöregszem, akkor majd jövök Magyarországra ide, és egy kis borászatot fogok összehozni. Mert előtte megismertem a világ borait. Tudnik, a kacsáim annyira híresek voltak, hogy megkaptam Németországba a Németország legjobb szárnyas tenyésztő címét. És akkor összejöttem avval az emberrel, aki ezt Franciaországba kapta meg, és ketten alapítottunk egy céget, aminek Schlaraffenland volt a neve, az az ország, ahol a sült galamba szádba repül. És mi Európa legnagyobb szakácsainak szállítottunk. Tehát a Robusontól kezdve a Bocuse-ig mindenkinek mi szállítottunk. Én mindig is minőségre mentem. Az azt jelenti, hogy összesen volt 2000 kacsa. Ezen kellett Európa legjobb szakácsainak osztozkodni. A Franciaországban pedig a Jean-Claude Mirállal dolgoztam együtt, Bresséből, a híres bresszi szárnyasok. Ott is megvan a határa, hogy hány szárnyas tudsz tartani. Ott van egy előírás, hogy hány négyzetméter szabad területen kell mozogni ennek a szárnyasnak, és a faja a domináló. És ez adja ezt a különleges ízt. Tehát amikor megjöttem Szaúd-Arábiából, akkor vidékre költöztem, mert szerettem volna nyugiba élni. És először csak 10 kacsát termeltem meg, 10 csirkét, és aztán haverokkal megettük, és a haverok eldumálták mindenhol. És ezt csak megjelentek a hamburgi nagy szakácsok nálam. Bőti úr, hát ezek olyan szárnyasok, hát ebből kellene termelni. Mondjuk akkor Németország ebből a tekintetből egy sivatag volt. És tényleg én voltam az első, aki ilyet, és biológia alapon, tehát ez egy elismert bioland üzem volt, tehát ez csak így lehetett csinálni. És akkor, amikor a Jean-Claude-dal összejöttem, akkor nagyon hamar eldöntöttük, hogy mi nem akarunk pénzt kiadni marketingre. És akkor azt a módszert csináltuk, hogy bejelentkeztünk egy nagy szakácsnál, mondjuk Bocuse-nél bejelentkeztünk, és hát azért a Bocuse már az utána nézett, hogy ki az a János von Bőti, meg a Jean-Claude Mirál, és nagyon hamar megtalálták, hogy ezek kitüntetett szárnyas tenyésztők. És akkor természetesen fogadtak minket, és el voltak készülve, hogy most jön két szárnyas tenyésztő, és megdumálja őket, hogy ezeket a szárnyasokat kell használni. Mi nem ezt csináltuk, hanem mi oda mentünk, és megkérdeztük, hogy mit szeret jobban, csirkét, vagy kacsát, vagy galambot. És akkor mondta, hogy kacsát. Elővettünk egy kacsát, letettük az asztalra, menjen hátra, süsse meg, és utána beszélgetünk. És akkor hátra mentek, megsütötték, és amikor előre jöttek, akkor már nem kellett semmit mondani. A produkt az tényleg az olyan volt, hogy utána már csak arról beszéltünk, hogy milyen modalitásokkal tudunk szállítani. És természetesen ezek a nagy szakácsok azt nem engedhetik meg maguknak, hogy az étteremben ott két ember csak úgy csörög, hanem küldtek nekünk valami bort. És azok általában borok voltak, nem a sarki fűszerestől, hanem híres nagyborok. És tulajdonképpen ez az én igazi szerencsém a borban. Ezen keresztül én megkóstolhattam a világ összes nagyborát. Tehát úgy szólván nincs olyan francia bor, nagybor, amit én ne kóstoltam volna. És ez az én előnyöm itt Magyarországon is, hogy én ismerem a világ nagyborait. Tudom, hogy mi az íze, és azt is tudom, hogy mit lehet ezen a hegyen megtermelni. És ezt megtermelem magamnak itt.
lehetne-e, vagy lehet-e, vagy esélytelen itt Magyarországon valaha is olyan bort csinálni, mint mondjuk Franciaországban, vagy egy olyan konyakot?
Nem, semmi esetre sem esélytelen, de kapitalizmusban élünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ők a piacon vannak, és ők mindent meg fognak tenni, hogy mi ne jussunk oda. Tehát a borok minőségei ugyanaz, és mégsem fogunk oda jutni. Hát ott van a tokaji aszú. A tokaji aszú az egész világon egyedülálló. Ezt a minőséget senki nem tudja. Sauternes az próbálkozik ezen a szinten, de mégis a világ legismertebb édesbora az a Chateau Cam. Nem a Szepsinek a bora vagy valaki, hanem a Chateau Cam. Az azt jelenti, hogy a legolcsóbb Sauternes bor is drágább, mint a legjobb, lehet úgy mondani durván, mint a legjobb magyar aszú. Ez egy rettenetes dolog, és az egész magyar bormarketing próbál ezen változtatni, de ezen nem lehet olyan egyszerűen változtatni. Annak ellenére, hogy én ismerem a piacot minden, de mégsem tudok tanácsot adni. Tehát erre nincs egy patentrecept. Az én véleményem szerint az lenne a legjobb reklám, hogy ha mi itt a mi borainkkal olyan nagyon jól éreznénk magukat és innánk, hogy a fene megenné a külföldieket és ide jönnének, és hasba, gyomorba elvinnék a magyar bort, mert akkor ez lenne a legjobb reklám, én szerintem. De én nem vagyok reklámszakember.
Egyáltalán van ebben valami objektivitás? Vagy iszom egy bort, és azért is ízlik, mert olyan neve van?
Ezt nem tudom, mert én soha nem voltam etikettivó. Ezt úgy hívják, hogy etikettivó. Biztos, hogy van, mert például amikor borbemutatót tartok, és elkezdem mesélni, hogy ebbe a bor illatába miket lehet találni. Akkor az emberek föleszmének, ja igen. Tehát az ember valahogy szuggeszívan ezt tudja közölni. Ebbe tudat alatt biztos, hogy van valami. De attól függetlenül, szóval van egy objektív megítélési forma, hogy melyik a jó bor, melyik a nem jó bor. Ez létezik.
Róla tudni kell, hogy nagyon jó borokat csinálsz, ugyanúgy, mint a kacsával, meg a csirkével. Kis mennyiséget állítasz elő, és gyakorlatilag gurmanoknak, jó éttermeknek, jó helyeknek.
Igen. Én itt fölépítettem egy úgynevezett hegyi borászatot. Ez azért nagyon fontos, hogy hegyi borászat, mert amit kinézel, mi itt olyan közel 300 méter magasabb vagyunk. Az azt jelenti, hogy az itt lévő szőlőterületek, már pedig nekünk az összes szőlőterületeink itt ebben a magasságban vannak, itt csak annyi víz van, ami föntről esik. Ez azt jelenti, hogy itt a terméshozamot a természet dönti el. Az azt jelenti, hogy itt maximum egy ideális évben lehet 40 mázsát megtermelni hektáronként. Lenn a völgybe, ez 140 mázsa, mert a víz oda lefolyik. De a minőség, az tulajdonképpen ennek a 40 mázsának a minősége oszlik el 140 mázsára. Ezért fontos, aki ilyen magasságban dolgozik, mint mi hegyi borászatok, ezek el vannak átkozva a minőségre. Nem tudnak más csinálni. Végső soron, ha úgy vesszük, itt Magyarországon én megismételtem ezt a marketingfogást, hogy én marketingre nem adok ki pénzt. Hanem az volt, hogy amikor a boraim már jók voltak, addig nem mentem sehova. Volt egy kis tőkém, amiből éltem. Franciaországban meglátogathattam a legnagyobb borászatokat, és a leghíresebb, legnemesebb borászokkal is tudtam beszélgetni. És azok azért elárultak egy-két titkot. És én ezeket a titkokat hoztam magammal. És itt is az volt, hogy tényleg én megvártam, amíg az első híres, nevezetes étterem megkeresi a boraimat, ez a Costes volt egyébként. Én tudtam, hogy magyarországi borversenyeken akkor még dekanter volt. Csak a dekanter borkiállításon vannak Master of Wine-ok, a Master of Wine kiképzés Angliába történik, Londonba. És ezek tényleg értenek a borhoz. És azt tudtam, hogy a dekanter borkiállításon Master of Wine-ok vannak, akik úgymond, mint zsűri, tesztelegetik a borokat. És én 2008-ban mentem el először egy ilyen dekanter borkiállításra, és hát Master of Wine-ok jöttek, teszteltek, és rögtön ott volt mindegyik az én asztalomnál. Tehát én két borral mentem, egy Pinot Noirral és egy Chardonnay-val, és ez lett a kiállítás két legjobb bora. Hát ez azért egy kis lendületet adott itt az egésznek.
És megnyerted.
Igen, hát, és akkor jött a Kostesnek a zomeliéje, megrendelte az első borokat, és akkor az, utána már aztán az egyik zomelié látta ott nála, akkor a másik, és akkor így bekerülsz. Természetesen kénytelen vagy mindig jó borokat készíteni. Tehát van év, amikor, mit tudom én, egyfajta bort nem is készítek, mert tudom, hogy ez az év erre nem megfelelő. Például az idei év, az utolsó szüret, az idei szüret, az olyan szüret volt, hogy amit szüreteltünk, az nagyon jó, csak nagyon kevés. Tehát egyszerűen nem érdemes foglalkozni különböző fajborokkal.
De ez mitől függ? Sok eső, kevés eső?
A mindennapi eső. Egyszerűen nem tud megvédeni a növényzetedet. Mi egyébként is ilyen biológiai termelés, tehát én organikus borokat készítek, és mi nem használunk úgynevezett felszívódó szereket, hanem csak kontaktszereket. Az, mint őseink, ugyanaz a módszer. Rész és kén. És azt végsősorban minden eső után meg kellett tenni, mert ez ott volt a felületen, amik korokozók épp jelen voltak, elpusztította, de nem az, hogy behatolt a növénybe, és akkor az egész kémiáját a növénynek átállítva, szóval nálunk nem történik ilyen. És természetesen, ugye kimentünk permetezni, minden nagyon szép, minden jó. Este jött egy felhő, Zuhi lemosta. Másnap megint kimentünk, megint jött a felhő, és ez minden nap jött. Egyszerűen nem tudod megvédeni. És ez történt tavaly. Az azt jelenti, hogy amit szüretelsz, az azért olyan jó minőség, mert azok a legerősebb, legellenállóbb tőkéknek a termése volt. Tehát amit szüreteltünk, az tényleg nagyon jó, csak nagyon kevés. Közel 20% annak, amit egyébként szüreteltünk. Van egy állandó alkalmazottunk, és akkor több borászat összefog, és életben tart egy csoportot. Akik aztán, amikor mondjuk zöld munka, vagy meccés, vagy ilyesmi van, akkor ők besegítenek. A szüretét nálam csak délelőtt van, korán reggel, amíg hűvös a szőlő, és utána mehet a csoport máshova. Végsősoron, hogy mondjam, a technológiai lehetőség mindenre megvan. De ha én egyszer azt mondom, hogy én ökológiai termelést akarok, akkor nem kell olyan, hogy pince klíma, tehát ahhoz kell a technológiát alakítani, és lehet is, tehát korán kell szüretelni, és a délutáni szüretet valaki másnak adni, aki ezt technológiailag megoldja.
Na és akkor a borok, például itt van előttünk egy
hegyi beszéd, igen. Jézus után szabadon.
És hogy ez egy fehér bor, de azért te a vörösökről vagy híres.
Igen, ez egy külön történet, szóval, hogy mondjam, miután már ugye a nagy francia borokat kóstoltam, ja, és kiderült közben, hogy ízvilágban ugyanúgy, ahogy a nagyanyám kacsáinak az ízét megőriztem gyerekkoromtól kezdve, magamban megőriztem, ugyanúgy a borokra is emlékeztem. Tehát ez egy adottság, nem tudok másképp kifejezni. Tehát franciák nagyon hamar rájöttek, hogy én érzem a Pinot Noir-t. Tehát nem az, hogy én egyszerűen tudom, megtanultam, hogy lehet, hanem érzem. És akkor már úgy felmerült bennem az óhaj bort is készíteni. Tehát ezt Németországban nem tudtam megoldani, hát én Észak-Németországban éltem, Hamburg mellett, ott ez álom volt. De tudtam magam képezni. És aztán később már érdekelt a világbora. Tehát nem csak Franciaország bora, hanem Ausztrália, Dél-Afrika, Dél-Amerika és Kalifornia főleg, mert onnan csodálatos vörösborokat ittam. És akkor erőt vettem magamon, és elmentem Kaliforniába. És ott láttam, hogy ugyanezen a talajon, ez még a 90-es évek elején volt, ugyanezen a talajon, ami itt ezeken a vulkanikus hegyeken van, termelik ezeket a csodálatos vörösborokat. És akkor úgy nagyon elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy Magyarországon meg nem foglalkoznak a vörösborokkal a vulkanikus talajon, sőt, ez itt kimondottan fehérboros borvidék. Ez elég sokáig tartott, mire rájöttem, hogy ez a konyhának köszönhető. Tehát a magyaros konyha, amíg mondjuk még paprika nem volt, addig is erősen fűszeres volt a magyaros konyha, például az erdélyivel ellentétben, erdélyieknek inkább fűszerfűek, meg ilyenekkel, de a magyarok azok mindig erősebben fűszereztek. és ehhez az erősen fűszerezett paprikával történő ételekhez nem megy a tanindús vörösbor, mert a szájba keserű, hanem ehhez a fehérbor megy. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a legjobb területekre mindig fehér szőlőt ültetek. Ezért Magyarországon a borászok nem is tudták, hogy a vulkanikus talajon mekkora vörösborokat lehet termelni. Na most a konyha döntően megváltozott a rendszerváltozás után. Hirtelen bejött ide a világ konyhája, és most már a sztéktől kezdve az olasz konyhán kereszt minden itt van. És a magyarok fogyasszák is, tehát büszkék a paprikai ételeinkre, meg stb. Csak azokhoz nem ilyen tanindús vörösborokat iszunk, hanem fehéret, vagy akadarkának egy gyengébb taninos változatát, vagy schillert. Ezeket fogyasztjuk. És így nézve végső soron, tradicionálisan nézve, a tradícióból kinőve, csak egyetlen egy magyar vörösbor létezik, az a bikavér. Több nincs. És én szerintem én pont jókor jöttem ide, és elkezdtem vörösborokat készíteni, mert a vulkanikus területen termelt vörösborok tanin struktúrája olyan, hogy hamarabb fogyasztható. Tehát a taninok hamarabb beérnek, ez azt jelenti, hogy a borban még van primér gyümölcsösség. Tehát mi képesek vagyunk az úgynevezett trendi vörösborokat megtermelni. Csak hogy a probléma az, hogy a fehérbor és a vörösbor közt filozófiai különbségek vannak, más a filozófiája és más a technológiája is. Tehát egy fehérboros borász nehezen fog tudni jó vörösbort készíteni. Például én nekem az elején a vörösboraim, én vissza tudok menni 2003-ig, vörösboraim sokkal jobbak voltak, mint a fehérboraim. És a fehérboraim az utolsó 10 évben felzárkóztak. És én nekem azért megvolt a szerencsém a kezdeti kis tőkém miatt, hogy én úgy magamba el tudtam éldegélni. Amit esetleg egy másik borász az anyagi helyzete miatt nem tud. Tehát ez a mondás, ez tényleg úgy van, hogy ott tudsz a borból rövid idő alatt kisebb vagyonra szert tenni. Úgyhogy előtte volt egy nagyobb. Ez tényleg igaz, mert egyszerűen túl sokat kell investáljál.
De szerintem mindenre igaz, hogy ha a megélhetés kényszere megvan, akkor muszáj valami olyan mederbe terelni, hogy akkor ezt csinálni, ami eladható, ami gyorsan megvan, amiből sokat visznek, stb. És akkor neked megvolt ez az előnyed, hogy a vagyonodat föléld. Ha már nem a pénztárcádba vájkálok, de hogy ez most már azért átfordult, tulajdonképpen drága borokat visznek tőled most.
Az igazság az, hogy jó bor nem tud olcsó lenni. Egyszerűen nem megy. Tehát most végzel számításokat. Jelenleg ott tartunk mi borászok, hogy boros üveg, a címkéje, a dugó vagy a kapszula, vagy a hozzátartozó csomagolás, a szállítás 600 forint, és még nincs benn bor. Ezen el kell gondolkodni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés János von Bőti borásszal, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Románia csaknem 40, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határ átkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január 1-től, amikor az ország a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik, közölte hétfőn a román határrendészet. A magyar-román határon 12 közúti és 5 vasúti határátkelő helyen, míg a bolgár-román határon 11 közúti, 3 vasúti és 8 kikötői határátkelő helyen szüntetik be az áthaladó utasok okmányainak rendszeres ellenőrzését, állampolgárságtól és járműtől függetlenül. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Románia határátkelőin idén naponta átlagosan 110 ezer utas kelt át 33 ezer járművel, köztük 7300 kamionnal. Jelentős béremelése készül a Magyar Posta 2025-ben. 2023. januárjához képest több mint 30%-os emelés várható, jelentette be Vitályos Eszter kormány szóvivő a Facebook oldalán. A szakszervezettel az ősszel kötött megállapodás 2025-re és 26-ra is 7-7%-ot ír elő, amihez a kafetéria és az egyszeri juttatások jönnek még hozzá, tette hozzá a politikus. A bejegyzést kiszúró index.hu emlékeztetett arra, hogy 2023. januárjában 10%-os emeléssel állapodott meg az állami cég vezetése a postai érdekképviseletekkel. Református lett 2024 bortermelője. Liptai Zsolt három gyermekes édesapa, a Győrújbarát Ménfőcsanaki gyülekezet tagja annak alapítása óta. Felesége presbiterként szolgál elsősorban a fiatalok között, írja a református.hu. A nevét sokan csak pár hete ismerték meg, amikor sok évnyi jelöltség után a Pannonhalmi Bencés főapátság főborászaként idén elnyerte az év bortermelője Magyarországon díjat. Ezt a szakmai elismerést a borászok Kossuth díjaként emlegetik, amelyet a Magyar Borakadémia adományoz a legjobbaknak, immár több mint három évtizede. Rekordot döntött az ország egyik legkülönlegesebb termál strandja, a megújult debreceni akvatikum strandfürdő, melynek ez volt az 5. szezonja. Az elmúlt években szezononként mintegy 200 000 vendég kereste fel a fürdőt, idén pedig átlépte a 200 000-es álomhatárt a nagyerdei strand. Az 5. szezonjában 217 000 kapcsolódtak ki az akvatikumban, amiben a forró száraz nyár is közrejátszott. A növekedés a bevételekben is meglátszott, a rekord mintegy 100 millió forintos pluszt hozott a tavalyi évhez képest. A szállodában is jó évet zártak, a számos hosszú hétvége, a karneváli hét sok vendéget vonzott. Bár az utóbbi napok fagyos időszakának köszönhetően elkezdett befagyni a Balaton vize, a felszínén megjelenő vékony jégréteg még nagyon veszélyes. Erről az időkép fotókat is közzétett még hétfőn. Figyelmeztetnek arra, hogy tilos rámenni a Balatonra, mert beszakad a jég az emberek alatt. Ugyanakkor, ha tartósan hideg marad az idő, akkor akár már januárban is korcsolyázhatunk a tavon.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittuk aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés János von Bőti borásszal, a riporter továbbra is Karis Tamás.
Megmerem kérdezni, nem vagyok nagy boros, és főleg nem is értek hozzá, de hallottam ezt, hogy multikba is, hogy jönnek ezek a chilei, meg Dél-Amerika, meg argentin borok, 1000 forint körül, és hogy jók. Na most ez hogy tud lenni?
Úgy, hogy mondjuk a chilei államnak olyan szüksége van valutára, mert Magyarország euróval fizet. A nemzetközi kereskedelem euró vagy dollár alapon működik. Tehát az azt jelenti, hogy az államnak végsősoron a chileieknek, mondjuk a chilei egy üveg bor kerülne 10 chilei pénzbe. Hogyha ezt a külföldön eladják, akkor csak 5-öt fognak kapni érte, de azt valutában. Ez a külkereskedelem ebből a tekintetből, hogy chileiek tudják, hogy ők jóval áron aluladják a nemzetközi piacon, de eladják, és ezért bejön a valuta, és megéri nekik a valuta. Ezért van az, hogy jó a bor, persze. Na most ez a lehetőség nekünk itt Magyarországon nincs meg, a szocializmusban megvolt. Hát ebben ez az érdekes, hogy az átkosba, hogyha megint a gazdasági számokat nézed, az átkosba az utolsó átkos év, mondjuk 88-89-ben dőlt le a fal. Tehát 89-ben csak Németország, csak egyedül Nyugat-Németország. 470 ezer hektó bort vett Magyarországon. Egy évvel később, amikor már az NDK megszűnt, és NDK-nak is kapcsolata lett a világboraihoz, ez leesett 170 ezerre. Mert megszűnt az olcsó magyar bor. Vége volt a szocializmusnak, a magyar bor ára reálisan lett a világpiacra kiküldve, és ott kezdett elvérezni. Tehát a kereskedelem az ebből a tekintetből goromba.
Mennyire objektív ez a bor?
Objektivitás nincs.
Tehát akkor mi a jó bor?
A bor az egy szubjektív.
De ennyire?
Ennyire. És a borászok is. Tehát egy borász összefogás az mindig egy kicsit felületes, mert egyszerűen nem megy jobban. Borászok is annyira individualisták, hogy nem véletlenül van ez a közmondás, hogy hozol 3 borászt egy kalap alá, 2 agyon ütsz. Szóval elég goromban, de ebben van valami igazság. És végsősoron a bor is ilyen, tehát egy hihetetlen széles ízvilággal rendelkező világ ez, és az emberek ízlése is változik. Hát én is érzem, hogy annak ellenére, hogy 75 éves vagyok, azért elég sok bort megittam az életemben, és mégis változik az ízlésvilágom. Most ez minden embernél végsősorban így van. De attól függetlenül azért azt kell mondjam, hogy ha valaki vesz 5000 forintért egy üveg bort, azért az már egy iható bor. Most ez egy másik dolog, hogy van, aki azt mondja, hogy én jobban szeretem a másikat, ez érthető.
De egy féltékenykedés van?
Biztos, hogy ez így van, ha szemembe nem is mondják, de azért azt úgy az ember megérzi, mitől vannak borkiállítások, ahol meghívásos alapon működött a dolog, és akkor ezt csak nem hívnak meg. De másik oldalról van egy német közmondás, hogy besser hundet neidige az eine leidige, az azt jelenti, hogy jobb 100 iridlő, mint egy sajnáló. Tehát én erre nem vagyok hajlandó energiát elpazarolni, mert ez szerintem kidobott energia. Én minden kollégámat biztatom, még akkor is, hogyha kritizálom. Mert én is azt szeretem, ha az én borom kritizálják. A kritikán keresztül nagyon sokat lehet tanulni. A tudás az nem úgy van, hogy egyszer csak hú, jön egy töltsér, és az ember fejébe beleöntik. Nem. Az ilyen rengeteg borkóstoláson keresztül beszélgetés, és így alakul ez ki. Az egy másik dolog, hogy természetesen én kihangsúlyozom, hogy az én boraim jobbak, mint ahogy ugye én 5 minőségi kategóriát ismerek. Az a jó bor, a jobb bor, az én borom, amit eladtam, és amit már ki is fizettek. Ez az 5 minőségi kategória van. Tehát ebből a tekintetből akármennyire is individualisták a borászok, szóval azért a másik borát nem szidja. Én se szidom. Legfeljebb azt mondom, hogy hát ez egy nagyon őszinte bor.
Volt egy ilyen eset, tévében láttam, mit szólsz hozzá, nekem nagyon bevésődött, hogy behívott borászokat, és azt játszották, hogy behoznak borokat, és megismerik-e.
A saját borukat.
És a sajátját se ismerte meg egyik se.
Persze, hogy nem. Mert azért egy bizonyos szinten azért a borok már jók. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a mai világban már azért olyan komor borhívával rendelkező borok nem léteznek. Egy-kettő, az megint még egy külön téma, a fajélesztők használata. Mert ugye ahhoz, hogy biztonságosan termeld a borokat, most nem akarok belemenni a termelési módszerbe, annak megfelelően vannak termelési módszerek, ami a végén kénytelen vagy fajélesztőt használni. Most a fajélesztők azok egy kicsit egy szintre hozzák az összes bort. Tehát egy úgynevezett terroárbort, mint például ez a hegyi beszéd. Ez azért is azt kapta a hegyi beszéd nevet, mert ezt a terroárt, ami ezen a hegyen uralkodik, ezt fejezi ki. Ezt fajélesztővel nem lehet. Na most, hogy ha te, mint borász, fajélesztőt használsz, akkor nehezen fogod felismerni a saját borodat, mert akkor a fajélesztőt fogod felismerni. Na most, hogyha ha még két borász használta ezt a fajélesztőt, akkor már füstöl az egész téma, mert ugyanaz az illatot érzed.
Tehát, mi van a kénnel? Olvastam, hogy te igenis használsz ként,
igen.
Csak nem annyit.
Ez megint egy téma. Tehát vannak biológikus borászok, akik büszkén hirdetik, hogy az ő borukban nincs kén. Erről mindenkinek más a véleménye, én ezt akceptálom. Én nekem is kialakult egy véleményem. Az én véleményem nagyon egyszerű. Ha megnézem a természetet, akkor van a must, amiben cukor van, jönnek az élesztőgombák, ebből a cukorból alkoholt készítenek, és kész van az új borom. Ha nem kénezem az új borom, csak úgy hagyom, előbb-utóbb ecet lesz belőle. Tehát ez a természetes folyamat. Must, bor, ecet. Tehát, ha én bort szeretnék inni, és hosszú távon, tehát nem az, hogy az első 3-4 hónapban elfogyasztom, akkor valamilyen módon a bor után és az ecetté válás közt valamit kell, hogy ezt a távot meghosszabbítsam. Én ezt a kénnel látom. A kén az egy Isten által alkotott elem, egy természetes elem, ezt nem lehet kémiailag előállítani, ezt a vulkánokból szedik ki. Én ezt használom. Most nagyon sokáig ugye ez volt a tézis, hogy a kéntől fáj az ember feje. Hát most már ezt is a tudomány felderítette, hogy nem a kén a hibás, hanem a hisztamin. És a hisztamin az pedig a szőlőnek a héjában van. Tehát amíg a vinifikáció, tehát a maceráció, az bizonyos mértékig kézzel vagy mechanikusan történik, tehát nem kémiai macerációról van szó, mert biztos hallottál róla, hogy vannak szerek, amivel a szőlő héját is el lehet folyatni. Ezek az úgynevezett pektinbontók. Ha a héját megbontod a szőlőnek, abban a pillanatban felszabadul a hisztamin. És a hisztamin meg a kén együtt, ez okozza a fejfájást. Például Németországban a biológiai mezőgazdaság, tehát biobort csak az írhat rá, akinek a hisztamin tartalma literenként 2 mg alatt van. Tehát én szerintem ez az egész kén hisztéria, ez azért van, mert nem tudtuk, hogy itt a hisztamin ebbe az egészbe beleszól. És véleményem szerint olyan, hogy kén allergia, az egész világon talán 100 ember van, aki kénallergiás. Talán, de még ez sem biztos, hogy van. Természetesen nem kell a bort televágni kénnel, mert azért a kén az mégiscsak egy konzervanyag, ami azért beleszól a bor ízébe. Hanem annyit kell hozzá használni, amennyi nagyon muszáj, hogy megmaradjon bornak. Itt ezen a vulkanikus területen, vagy Magyarország területén, ahol a mész azért rendesen jelen van, mert ez valamikor tengertalaj volt. Rengeteg a lelepedett mész. Itt mondhatnánk azt is, hogy az európai bortörvény szerint megengedett kén felével már ki lehet jönni. és az például a fehérboroknál olyan 100-120 mg körül van összkén. És vöröseknél meg kevesebb, mert az almosabb bontásnál elmegy a kén.
Ugye azt hiszi az átlag ember, hogy a bor minél öregebb, annál jobb. És közben meg ma már bemegyek, veszek egy bort, és nézem, hogy 3 hónap múlva lejár.
Ez tiszta hülyeség. Ez megint ez a törvényhozás, kénytelenek vagyunk valamit ráírni, mert ez megint borvidéktől függő. Például én szerintem itt Badacsonyban egy fehér bornak, hogy Badacsony teljes mértékig kijöjjön, ahhoz minimum másfél évesnek kell lenni a bornak, és egy mikrooxidációs érlelést kell, hogy kapjon. Különben nem is érezni, hogy badacsonyi bor. A fehéreknél. A vöröseknél minimum 4 év. Például a villányi borokat, ahol nagyon erős a tanin, azokat 6-7-8 évig kellene először érlelni, hogy utána fogyaszthatók legyenek. Csak hogyha ebből te sokat termeltél, akkor már 8 év után kezd összeesni a bor. Tehát ebből adódik például Franciaországban a bordói borok. Azoknak az a hátránya, hogy a bort a nagypapa veszi, és az unoka issza. Csak hogy az unoka most már föllázott, mert ő azt a bort akarja inni, amit ő vett. Tehát ebből a tekintetből ez egy kicsit diszkrepánc. De talán itt van a vulkanikus vörösboroknak a nagy előnye, hogy 3-4 éves korában már elkezdhető fogyasztani. Igaz, hogy 5-6 éves korára van a maximumon, a csúcson, de már előtte fogyasztható, és akkor, mint említettem, még van primér gyümölcsösség. Tehát egy behizelgő vörösborokat tudunk mi itt termelni. Csak ez még nem terjedt el nagyon Magyarországon. Attól függetlenül, ha engem kérdezel, véleményem szerint a legjobb magyar vörösborvidék az Eger, a vulkanikus talaj. Hátrahalja nagyon jön például vörösborokba. Tehát nem minden bort érdemes nagyon sokáig élni, de ott például a megfigyeled, ott van egy 1949-es tokai. Az 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 év, amikor én születtem. Ebből volt nekem 12, és ezeket mindig születésnapokon elfogyasztottuk.
Elégedett vagy a helyeden, vagy megtaláltad itt a számításodat? Tehát vagy vágysz még valamire, itt a borászaton belül valami nagy dobásra?
Végső soron nem csak, hogy elégedett vannak, hanem büszke is, és hálás. Azért én megkaptam itt Magyarországon a szakma legmagasabb kitüntetését, az a par excellence. Tehát az nem úgy van, mint ahogy más díjak. Ez a par excellence díj, ezt a sommelier szövetség adja. Tehát akik az én boraimat eladják, akik továbbadják. És hogyha a bor nem jó, akkor nem tudják eladni, ennyi az egész. És én megkaptam ezt a nagy díjat, én egy par excellence díjas borász vagyok. Azon kívül most már 2 borom is bent volt a Super 12-be, az pedig a Magyar Bor nagy díj. Tehát én nem nagyon szoktam elmenni borversenyekre tesztelgetni, mondom, az elején voltam, azóta nem megyek, de most már úgy megint látom esetleg szükségességét, meg hát tavaly is a kék frankosom az volt benne a Super 12-be. Tehát eddig még úgy eltaláltam a közönség ízlését, illetve én azt a bort hozom piacra, ami nekem is ízlik. Én nem úgy gondolkodom, hogy most mi a trendi a piacon, és arra egy bort készíteni, hanem ami nekem ízlik, azt én megcsinálom, és hogyha a piacnak ízlik, akkor szerencsém van, és eddig szerencsém volt. Tehát én, mint borász, meg a koromnál fogva is, remélem, hogy ez az állapot még egy 20-30 évig eltart, és mint tudod, unokáink vannak, akik fiúk, iker, és ha ő nekik kedvük van, folytathatják, ha nincs, akkor nem baj. Tehát én nem abban az igénnyel kezdtem el az egész borászatot, hogy akkor majd egyszer valaki folytatja. Ez az én hobbim volt, keftelésem, és ha senki nem folytatja, akkor senki nem folytatja, nincs ebből semmi baj. Végsősoron tényleg azt mondhatom, hogy egy hosszú kalanddús élet végén tényleg azt kaptam meg, amit a legjobban szerettem volna. Élettársként biztos, hogy nem tudnám ezt a borászatot így végezni, ha nem utoljára ezt a nagy ajándékot kaptam volna. Mert azért legyünk őszinték, nem mindegy, hogy ki él az ember mellett. kemény harcok mellett is azt kell mondjam, hogy a nagy rendező nagyon ügyesen elrendezte ezt az egészet. És tényleg boldog és elégedett vagyok boraimmal, meg úgy egyébként is, ami történik az életemben.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában János von Bőti borászt hallhatták, aki életéről, borairól mesélt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
There is a sparkle of stars that they chant when they leave this song. Just as the light goes away, you can feel the hope would also fade. It's where you slowly melt away without any explanation about where it may go. Because it's my soul. Another ray of the sun. Inspiration to be arising. This music laughing at me, limiting the logic to be free. Return the spark of life and sing a song of dawn, a song that had just been blown so unintendedly. It is just a lantern meaning light. My voice flying gently, finding its way to you. That's how to cling to your soul. Sparkling old stars come with the wind and lead to my soul. So I start to sing. Sparkling old stars, my body's catching light. Evil line of mystery, resources he take possession of me, addressing me, depriving of me. Oh, what I am today. For they get it, Papa get let it, Pocket let it tell you, for play that let it. Let it, 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 let it inside. Demon like mystery sources he take possession of me, undressing me, depriving of me all what I am.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.